Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Amen. Most énekeljük el a 28-as számú ének első versszakát állva, a másodiktól a negyedik versig pedig ülve.
Thank you. Legyen a mi alkalmunk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a testvéreket. Ökumenikus egység imahit mai esti alkalmán. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívást, és köszönjük a házigazdák fogadó szeretetét. Isten áldása legyen mai Isten tiszteletünkön, ige hallgatásunkon, Krisztussal való találkozásunkon. Hisszük imádságunkat az egységért, meghallgatja a mi Istenünk. Hallgassuk meg a Kecskeméti Evangélikus Énekkar, a Glória Énekkar szolgálatát, a 130. Zsoltárt éneklik, mélységes mélyből kiáltunk. Fennállva csendesedjünk el. Uram, ébrezd egyházadat, s kezd rajtam. Uram, építsd gyülekezetedet, és kezd velem. Uram, békességed örömhírét, juttasd el mindenütt a földön, s kezd nálam. Uram, gyújtsd meg szeretetet tüzét minden szívben, s kezd bennem. Urunk, add lelkedet, hogy ezen a mai estén is veled találkozzunk, a feltámadottal, az élővel. Vidd ezt véghez kegyelmesen. Amen. Testvérek, foglaljuk el helyünket. Evangélikus templomban az igét mindig állva szoktuk hallgatni, de amikor ez az ige, ez közel 40 verset foglal magában, azt hiszem, jobb, ha arra biztatok mindenkit, hogy amikor hallja ezt az igét, vannak közöttünk olyanok, akik minden este hallgatták, én minden este felolvastam. Vannak olyanok, akik csak ma hallják. Legyünk velük szeretetteljesek. És azt a feladatot szeretném adni mindenkinek, hogy ahogy hallgatjuk a szöveget, ezt a csodálatos történetet, ami az egész hét témája, sok színével, rengeteg logikus és logikátlan helyzetével. Kérem, jöjjenek el velem arra az útra, hogy ahogy hallgatják, én úgy szoktam olvasni az igét, ott, ahol valami furcsa, amit nem értek, ott megállok és elgondolkodom. Bár nem fogom megtudni a végén, hogy ki meddig jutott el, de szeretném, hogyha mindenki megtalálná a maga helyét ebben a történetben, azt a szituációt, amiben ma van, amit ma szeretne odavinni Isten színe elé, hogy megmeríthesse azt az edényt, amit Isten felkínál. János evangéliumának 4. fejezetéből olvasom Isten igéjét a 4. verstől. Samárián kellett pedig által mennie, így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, s hogy ki az, aki így szólt hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, s ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, s ne kelljen idejárnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, s akivel most élsz, nem férjed, ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, s az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert Isten ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, s akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, s amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Ekkor megérkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél. Mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz tőle, miért beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, Elment a városba, és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt tanítványai: mester, egyél! Ő pedig ezt mondta nekik: nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. Tanítványai egymást kérdezték: valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik: az én eledelem az, hogy teljesítem annak akaratát, aki elküldött engem, s bevégzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondtátok-e, hogy még 4 hónap és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel szemeteket, lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltok be. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, s ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig ezt mondták: már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A mai este témája ez az egyetlen gondolatkör: merítő edényed sincs, s a kút is mély. A brazil testvérek készítették ennek a ima nyolcadnak a gondolati státuszát, stílusát, azt a kis füzetet, amit megkaptunk. És amikor mi lelkészek összejöttünk az imaheti megbeszélésre, és kezünkbe vettük ezt a kis füzetet, elgondolkodtunk rajta. Kicsit más ez a gondolkodás, mint a miénk. Nincs sorrendbe rakva az egymás után következő napok témája. Tegnap egy katartikus élmény volt, amikor az asszony ott hagyta a korsóját, már nem törődött azzal, amiért ment, mert valami olyat kapott, amire nem számított, amit tovább kellett adni. S rohant szólni a városba: itt van az, aki megmondott nekem mindent. Nem ő a Messiás? Nem ő az Isten küldötte? És majd egy picit visszalépünk. Úgy, ahogy életünkben mi is sokszor, meg kell, hogy járjunk utakat. A saját életemből látom, hogy vannak dolgok, amiket Istennek meg kell ismételni, hogy megértsem, hogy megtanuljam, mi az ő szándéka és mi az ő akarata. Ebből az egész történetből azt értettem meg, hogy Jézus nagyon jó pedagógus. Lehet tőle tanulni, lelkészeknek és gyülekezeti tagoknak, minden egyházhoz tartozónak. Azt, hogy ő mindig falakat lép át az ember megmentéséért. Hogy előtte nincsenek helyzetek, amelyek lehetetlenek, véletlenek se. Sok ember, aki elolvassa ezt a történetet, mesés részeivel úgy érzi, hogy hát rengeteg véletlen esemény volt, hogy miért Samárián keresztül kellett mennie Jézusnak, hogy miért kellett vizet kérnie, hogy hogyan tudta elvezetni emberi szintről abba a magasságba ezt az asszonyt, arra a szintre, amelyen ő volt, s amelyre minket is fel akar emelni, így együtt, ahogy vagyunk. És ez minden onnan indult, hogy Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy adj innom. Kút élménye sok embernek van a Bibliában. És szerintem minden embernek kell, hogy legyen kút élménye, egy találkozási élménye. Ha nem így lenne, akkor nem lennél itt ebben a templomban ma, testvér. Ha nem találkoztál volna vele, ha nem szólított volna meg téged, nem lennél itt. Onnan indul minden, hogy Jézus azt mondja, adj innom. Nekünk is azt mondja. Sokszor elolvastam ezt a történetet, ahogy mondtam a héten, nagyon sokszor, sok helyen voltam. Nem tudtam meg ebből a történetből azt, hogy Jézus kapott-e inni. Úgy gondolom, nem. Az egész élete egy szomjazás volt. Emlékeznek, ott a kereszten mit mond? Szomjúhozom. És akkor valaki odavisz egy szivacsot, és ugye az evangélista így tudósít. Az egész élete tele volt szomjazással. És ő a szomjazó. Inni ad. Nem is akármilyen vizet. Talán eléggé felcsigáztam a testvérek érdeklődését azzal a performanszal, amit itt az elején, köszönöm lelkésztársaimnak, hogy vállalkoztak rá. A könyv szerzői, vagy ennek a kis füzetnek a szerzői kérték azt, hogy legyen egy bevonulás, és minden egyház itt lévő tagja, vezetője öntsön bele egy edénybe egy kancsóból vizet, jelképesen. A víz nekünk nagyon sokat jelent, ugye? Víz nélkül nincs élet. Mi még ezt itt Magyarországon azért nem egészen értjük. Vannak országok, ahol már jobban érzik, és talán ez a generáció még meg fogja látni, hogy mekkora érték lesz a víz. Én mégis azt hiszem, hogy nem csupán ezért javasolták ezt, hanem azért, hogy mindenki hozzon egy pici vizet, és öntsük össze. Nem lehet megkülönböztetni, hogy a nagy katolikus kancsóból a víz a edény melyik részére került. A picit kisebb református kancsóból egészen a mi legkisebb kancsóikig ez a víz összekeveredett. És hát, ugye, ha nem is ezzel a vízzel, de mi vízzel keresztelünk. Isten a vizet adta arra, hogy jelképezze azt Isten igéjével együtt, hogy Isten szövetséget köt az emberrel. Minden keresztségnél elhangzik, aki hisz és megkeresztelkedik, annak üdvössége van. Jézus is megkeresztelkedett a Jordánból, megfulladt a bűnnek, és feltámadt egy új életre, és az Atya igazolta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Egységünket akarja szimbolizálni ez az egybeöntött víz. Mert víz nélkül nincs élet. Keresség nélkül, hit nélkül nincs üdvösség. Ez az asszony visszalép. Amikor nem olyan régen itt a Cifra palotában Munkácsinak a Krisztus trilógiája itt volt, talán sokan láttuk, én 2-3-szor visszamentem. Nem azért, mert nem tudtam egyszerre megjegyezni, hanem azért, mert mindig új és új tartalmat nyert minden. Olyan ez, mint egy képre való újra ránézés. Vagy mint a zenében egy visszatérő fuga részlet, amit már ismerünk, amit már hallunk. Kicsit pökendi módon mondja ez az asszony Jézusnak, hát hogyan tudnál te élővizet adni, mikor merítő edényed sincs, a kút is mély. A kísértő mindig akkor támad, amikor valaki dönt Jézus mellett. Ha már megtetted, testvér, akkor tudod, hogy a következő napon, órában, percben ott van melletted, s támad. Kívánsággal, gondolattal, érzéssel. Akkor leszel fontos a számára, amikor elgondolkodol azon, hogy Isten szeret téged. Amikor már Jézus mellett szeretnél dönteni, mert tudod, hogy nagyobb van itt embernél. Ez az asszony folyamatosan döbben rá arra. Bűnvallás. Mindenféle mentő gondolat és kísértés emberi érzésén keresztül, hol kell imádni az Istent, mi tudjuk, hogy majd jönni kell a Messiásnak. Ezek szépen elmondott gondolatok, de nem az élet igéje, nem az élet beszéde, nem az élő víz. Van-e merítő edényünk? Mert a kút is mély, testvérek. Csak együtt fogjuk tudni felhozni az élet vízét. Ha összekötjük köteleinket, ha megfogjuk egymás kezét, s ha merjük elhinni, ő ott van mellettünk, s ez az ő akarata. Merünk-e mélyebbre lépni a hitben, mélyebbre menni, magában senki sem éri el, együtt viszont elérhetjük. Gyerekekkel társas játékozom, és sokszor van az, hogy rálépünk egy olyan mezőre, amire az van ráírva, hogy lép vissza három mezőt. Vagy kezd el újra a játékot. A víz mellett ennek a hétnek a másik gondolati tartalma az út kérdése. Vissza kell lépnünk. Meg kell vizsgálnunk a mi életünket, hogy a mi szívünkben is ez a jézusi mondat tartalmat nyerjen. Adj innom, add nekem azt, amire szükségem van. Néhány évvel ezelőtt egy missziói napon voltam, és kaptunk egy ilyen ajándékot. Minden ember, aki ott volt, kapott egy ilyen poharat. Idősebbek tudják, hogy ez egy remek dolog, főleg, ha az ember úton van. Ugye, ilyen egyszerűen összehajtható, becsukható, még az övünkre is feltűzhető, kinyitható, és bármikor tudunk vizet inni. Nem kell a sok műanyag pohár, mindenkinek megvan a sajátja. Én hoztam egy merítő edényt, és jelképesen szeretném odaadni, testvér, most mindenkinek, hogy merj meríteni. Én nem tudom, hogy a te számodra mit jelent az élet vize. Di Mélónak van egy gondolata. Nekem nagyon sokat jelentett ezen a héten. Így hangzik. Egy utazó szerzetes talált egyszer egy drága követ, és megtartotta. Másnap egy másik utazóval találkozott, és amikor a szerzetes kinyitotta a tarisznyáját, és megosztotta a vándorral szerény vacsoráját, az meglátta a kincset a tarisznya mélyén, és megkérte a szerzetest, adja oda neki. A szerzetes készségesen neki adta. A vándor tovább indult, és nagyon örült ennek a váratlan ajándéknak. Végig gondolta, hogy ez elegendő lesz egész hátralévő életére. Kényelmet, gazdagságot fog jelenteni neki, minden gondja megoldódik. Néhány nappal később azonban visszatért, és kereste a szerzetest. Megtalálta. Visszaadta neki a követ, és így szólt hozzá, könyörögve. Most arra kérlek, adj nekem valami sokkal értékesebbet, mint ez a kő. Azt add nekem, ami arra indított téged, hogy ezt nekem add. Ugye, hogy egy más szint, Melyik szinten vagyok? Elég nekem a víz? Olyan egyszerű a mindennap dolga. Vagy elfogadom azt, amit ő akar adni. Azt az utat, amin vezet. Engem tökéletlent, alkalmatlant, gyengét, aki mindent elrontok, mindent tönkreteszek. S akihez mégis ugyanazzal a szeretettel megy, mint ehhez a házasságtörő asszonyhoz. Aki megpróbált kibúvókat keresni, de amikor a szívében megfogant, Isten szeretetének ez a teljessége, akkor ott hagyta a korsót, ott mered-e hagyni a drága követ, a biztonságot, hogy kapj valami többet, valami mást, valami nagyobbat. És nekem az is nagyon csodálatos, hogy Isten Jézus Krisztusban ezt nem kényszeríti rá az emberre. Ennek az asszonynak megvan a szabadsága. Ha valaki nem ismerte ezt a történetet, amikor elment onnan és ott hagyta a vödrét, a merítőedényt, a hordozóedényt, akkor gondolhatta volna azt is, hogy hát hiába volt Jézus beszélgetése, hát hiába volt minden. A vetés és az aratás nem véletlenül kerül bele ebbe az igébe, de ezt most nem mondom el, mert a folytatásra helyet szeretnék adni azoknak, akik utánom tesznek bizonyságot. A szabadság adott mindannyiunk számára. Csak ha hozzákötődsz, csak ha lelke viszi véghez benned ezt a döntést, akkor fogsz megmaradni. Akkor lesz tiéd az élő víz, az a kincs, és akkor fog ez a víz élő vízzé válni. Néhány évvel ezelőtt történt, kereszteltünk egy gyermeket istentiszteleten, szépen megtörtént a keresztelés. Szokás szerint kimentem, kezet fogtam mindenkivel a kijáratnál. Már azóta nincs köztünk Julika néni, aki mindig rendbe tette a keresztelő edényeket, az úrvacsorai edényeket. Hát ő szépen kiöntötte a vizet a kancsóból. Nem volt ilyen átlátszó. Egy szép, míves kancsó volt, gyülekezetünknek ilyen keresztelési kancsója van. És amikor az istentisztelet után picit nagyobb gyereket kereszteltem, elmondtam a szertartást, és megkérdeztem, mi a gyermek neve, mondták, hogy mi, és akkor vettem a kancsót, és mondtam, hogy megkeresztellek téged az atyának, a fiúnak, a Szentlélek nevében. Egy csöpp víz nem volt a kancsóban. Na most, itt is csak azért van, mert kértem lelkész urat, hogy többet hozzon. Ugye egy templomban azért nem nagyon van víz. Most már azért a betegek meg a rosszul levők számára szoktunk bekészíteni, jó tanulság volt. Tehát egy cserép, egy vázából sikerült aztán ott azonnal szereznem egy kis vizet. Hiszem, hogy a keresség, ugye Isten igéjével és a vízzel történik. Ez is vízkérdés. Mi azt látjuk, hogy vízzel keresztelünk. Az elmúlt úrvacsora vételkor nálunk szokás az, és most egy lépéssel tovább lépek, még annyi időm van, szokás az, hogy úrvacsora vételkor kérjük a gyerekeket is, hogy jöjjenek oda. Most már van olyan gyerek, aki a szüleit nem is hozza, ő jön csak oda. Ugye ő nem kap úrvacsorát, csak egy áldást. Mert a konfirmáció, ami egyházi gyakorlatunkban az, bár a nyugati egyháznál a gyerekeknek is adnak Svédországban, mindenki kap az úrvacsorából. Hát mi ezt nem tesszük, csak megáldjuk a gyerekeket. És ahogy az egyik apuka hozta a gyerekét, és én mondtam, hogy a mi gyakorlatunkban úgy van, hogy az első lelkész, aki adja, azt mondja, ez Krisztus teste, én pedig mondtam, hogy igyatok ebből mindnyájan, ez Krisztus vére. És akkor az egyik kisgyerek azt mondta, hát nem is vérbor. Na mondom, igaz, de majd megbeszéljük. Hát olyan 4 éves lehetett, vagy 3-4 éves lehetett. Megáldottam a gyereket. A vízben még azért egységesek vagyunk. Mikor lesz az, és egység ima héten, azért ne csak a közös múltunkat hozzuk föl, ne csak azzal dicsekedjünk, hogy tudunk együtt lenni, hogy testvérként akarunk meríteni ebből a vízből. Ő nem csak vizet ad, hanem életét és vérét is. Ez az élő víz. És el kellett magyaráznom, olyan ez, mint a magyar nyelven, amikor tanuljuk, hogy másként halljuk és másként írjuk. Van ezzel gondunk bőven, főleg ha kicsik vagyunk. Mert másként halljuk és másként kell írni. Hát a hit dolgaiban is így vagyunk. Sokszor másképp látjuk, és másként hisszük. Ott látjuk a halál hatalmát, uralmát, és mi beszélünk az élőről, a feltámadottról. Ezen a ponton szeretnék ajándékot adni, mert befejeződik az ige hirdetés. Minden egyház vezetőjének szeretnék adni egy flaska vizet, amire az van ráírva, hogy élő víz. Valóban az van benne. Fogadjátok szeretettel. Mindenkinek szerettem volna adni, testvérek. Csak ennyi vizet a mi kis egyházunk nem tud megvenni. Tehát most ebből pohár jut maximum egy. Minden egyháznak adunk ebből az élő vízből. Mert tudjuk, hogy arról a Jézusról tesz bizonyságot, aki adni akar, nem kér, de az élet vízét adja. Lássuk meg benne az életet adó, feltámadott, élő Úr Jézus Krisztus, és ne csapjuk be magunkat. Most se, ma se. Sztorizós igehirdetésem utolsó gondolata. Le van írva. De el tudom mondani. Azért jobb, hogyha felolvasom, így rövidebb. Egyszer egy ember nagy lakomát rendezett, a vendégektől csak azt kérte, hogy mindenki hozzon egy üvegbort. Majd középen egy nagy hordóba fogják beleönteni. Meg is érkeztek a vendégek, mindegyik szépen beleöntötte a közös hordóba a magával hozott palack tartalmát. Nekiálltak a lakomának, majd amikor megszomjaztak, megnyitották a hordó csapját. Csalódottan tapasztalták, hogy abból bizony jóféle ital helyett sima víz folyik. Ugyanis mindegyik meghívott azt gondolta, elég, ha csak egy üveg vizet hoz. A többiek bora mellett az ő része nem fog hiányozni. Fog, testvérek. Isten nem lehet becsapni. Ma tőled kéri ezt a vizet, tőlünk kéri. Kecskeméten lévő keresztjén egyházaktól. Tudunk-e adni neki, vagy pedig kifogásokat keresünk, a magunk igazságát, a mi gondolatainkat, érzéseinket? Ne tedd. És én személyesen szeretnék szólítani mindenkit. Testvérek, olyan ez, hogy minden ember szeretné, ha megváltozna a világ, de ő nem akar. Isten rajtunk kezdi. A samáriai asszonyon rajtam és rajtad. Ezért imádkoztam úgy. Uram, kezd rajtam. Amen.
Kedves testvérek, helyünkön ülve maradva hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el imádságban az Úristen előtt. Mindenható Urunk, Szent Háromság, egy igaz Isten, áldunk és magasztalunk téged atyai jóságodért, megváltó szeretetedért és szent lelked jelenlétéért. Fogadd kegyelmesen imádságunkat, amikor hálaadásunkat és könyörgésünket hozzuk eléd. Hálát adunk neked minden olyan alkalomért, amikor hangzik a te drága igéd, és éltető forrássá válik számunkra. Köszönjük, hogy szomjúságot ébresztettél bennünk, és most is estéről estére összegyűjtesz, hogy rád figyeljünk, és szavad által hitünkben erősödjünk. Köszönjük a samáriai asszony történetét, amely ezen az ima héten egészen közel kerülhetett hozzánk, és amelyben megtalálhatjuk a nekünk szóló üzenetet, és felismerhetjük mindazt, amivel a mi életünket akarod formálni. Köszönjük az imádság lehetőségét, hogy gyermeki bizalommal szólíthatunk meg téged, és mindezt az ökumenikus közösségben is átélhetjük. Könyörgünk hozzád, Urunk, a keresztény egyházakért. Kérünk munkát közöttünk az egyetértést és a békességet, és add, hogy bizonyságtételünk lelked erejével szólhasson. Könyörgünk hozzád embertársainkért, azokért, akik szenvednek a szeretetlenség, a kilátástalanság, a betegség, vagy bármiféle nyomorúság miatt. S könyörgünk hozzád megromlott világunkért, amely olyan nagyon rászorul a te szabadításodra. Hallgasd meg, Urunk, imádságunkat, amikor az Úr Jézus nevében kiáltunk hozzád. Amen. Most pedig álljunk fel helyünkről, és mondjuk el azt az imádságot, amely mindannyiunk közös imádsága, amelyet az Úr Jézus tanított nekünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást, Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet és énekeljük el a 3-as számú éneket énekfüzetünkből.
Most pedig az alkalmunk végén hadd javasoljam, hogy a már elhangzott éneknek az utolsó verszakát, tehát a hármas éneknek az utolsó verszakát énekeljük, ez legyen a záró énekünk, ezt a nagyon szép verszakot, Jézus, te benned egy az egyház, ezzel fejezzük be akkor most ökumenikus Isten tiszteletünket.